Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Az iskola a közösségi életre való nevelés terepe is. Erről Sulyog Tamás köztársasági elnök beszélt Ózdon. Az MVM ipari intézeti tanszéket hozott létre a Miskolci Egyetemen. Eredményes évet zárt a Magyar Vöröskereszt zembléni kistérsége. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. A tudásátadás mellett az iskola a közösségi életre nevelésnek is aktuális és természetes terepe. Hangoztatta Sulyog Tamás köztársasági elnök Ózdon az Újvárostéri Általános Iskola új közösségi terének átadásán. Kijelentette, az ember életének legsűrűbb, egyben legmeghatározóbb időszaka a tanulással töltött évek. Ekkor szerzi meg alapvető tudását, ekkor ismeri fel és kezdi fejleszteni készségeit, valamint közösségi életét is, és a közösséghez tartozás szerepét is ekkor alapozza meg, fűzte hozzá. Sulyog Tamás szerint e felsorolás minden eleme egyformán fontos, és ugyanannyira meghatározó az ember jövője szempontjából. A másokhoz való kapcsolódásra azért is kell figyelni, mert az emberi együttműködés és fejlődés is a közösségekben realizálódik, emelte ki az államfő. A diákokhoz szólva azt mondta, a közösség, amelyben életük jelenlegi szakaszában vannak, tovább fog kitartani, mint amennyit még az iskolapadban töltenek. A baráti társaság vagy közösség, amit most építenek, egész életükön át elkísérheti őket, tette hozzá. Galkóné Szabó Mária, az iskola igazgatója arról beszélt, hogy a közösségi tér nem csak egy helyiség, hanem lehetőség arra, hogy a diákok és tanárok együtt tanuljanak, alkossanak és közösségként fejlődjenek. Hozzátette, bízik benne, hogy a tér inspiráló és élményekkel teli helyszín lesz mindenkinek. Bárdosné Iliás Anett, az iskolát támogató újtéri diákokért alapítvány kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott. Az Ózdi Általános Iskola otthonosabbá vált a közösségi tér kialakításával. Ígéretet tett arra, hogy ezentúl még nagyobb tisztelettel és erővel szolgálják majd a gyermekek érdekeit. Az Ózdi Újvárostéri Általános Iskola új közösségi terének kialakítása Sulyog Tamás köztársasági elnök 2,5 millió forintos közcélú felajánlásának felhasználásával valósult meg. MVM ipari intézeti tanszéket hoztak létre a Miskolci Egyetemen, ahol szeptembertől gyakorlatorientált oktatás keretében karokon átívelő energetikai képzést biztosítanak a jövő szakembereinek. Az MVM támogatásával és partnerségével létrejött tanszék a gépészmérnöki és informatikai karhoz tartozik, ahol majd az energetikai szektort kiszolgáló kutatások is folynak, szorosabbra fűzve a hazai felsőoktatás és a kutatásfejlesztés kapcsolatát. A részletekről Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára adott tájékoztatást.
A magyar felsőoktatás megújítása mögött az az alapgondolat húzódott meg, hogy hogyan tudjuk a magyar egyetemeket a térségük gazdaságfejlesztő központjává tenni és azzá alakítani. Mire gondolok? Arra, hogy az egyetemeknek természetesen van egy nagyon fontos oktatási és egy kutatási missziója. De mellett van egy olyan harmadik missziója, ami azt szolgálja, hogy a térség gazdasági társadalmi kihívásaira az egyetem válaszokat adjon. És ez az együttműködés, ami az MVM és a Miskolci Egyetem között megvalósul egy közös ipari tanszék formájában, az éppen egy ilyen közös együttműködés, hiszen ez jó a hallgatóknak, mert olyan gyakorlatias ipari tudáshoz jutnak az MVM szakembereitől, ami nem biztos, hogy ma rendelkezésre áll az egyetemen, jó az egyetemnek, mert versenyképesebb képzéseket tud kínálni a jelentkezők számára, jó a magyar villamosműveknek, hiszen felkészültebb szakemberek jönnek ki az egyetemről és helyezkednek el az MVM-nél is, és természetesen jó ezen keresztül a térség gazdaságának is. Hát ez az együttműködés nagyon jól példázza azt, amit a magyar felsőoktatás megújítása során alapelvként képzeltünk el. Amikor az egyetemek és a vállalati szektor együttműködéséről beszélünk, akkor egyrészt beszélünk oktatási projektekről és együttműködésekről, másrészt kutatási és innovációs együttműködésekről. Ez utóbbi is kulcsfontosságú a tekintetben, hogy a magyar vállalati szektor versenyképességét megerősítsük. Éppen ezzel a céllal írtunk ki az elmúlt időszakban egy nagyvállalati innovációs pályázatot, aminek az a célja, hogy nagyvállalatok és egyetemek közös innovációs fejlesztéseit segítsük elő, és éppen az MVM vezérigazgatója is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a Miskolci Egyetemmel, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen terveznek egy pályázatot benyújtani ennek az együttműködésnek az elősegítésére. Ez megint csak jó a vállalatnak, hiszen innovatív megoldáshoz és innovatív tudáshoz jut az egyetemen keresztül, és jó az egyetemi kutatóknak is, hiszen ipari gyakorlati problémákon tudnak dolgozni.
Az MVM csoport tavaly júniusban kötött stratégiai együttműködési megállapodást a Miskolci Egyetemmel. Az ipari tanszék alapítását több olyan oktatás szakmai tevékenység készítette elő, mely hozzájárul az ipar-egyetemi kapcsolatok magasabb szintre emeléséhez. Dr. Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorát hallják.
Van egy általános és szélesebb értelmű jelentősége, és van egy konkrét. A Miskolci Egyetem mindig is, amióta létezik, törekedett arra, hogy erős kapcsolatrendszerrel rendelkezzen, mind a társadalmi-gazdasági területet illetően, és kiemelten, főként a mérnökképzéseink miatt a gazdasági élet szereplőivel, vállalati szereplőkkel. Ennek volt a nyoma az, hogy a rendszerváltozás utáni első vállalati tanszék alapítására, most tanszék formájában a Miskolci Egyetemen került sor, amit a aztán követett egy, majd két MOL tanszék, és most egy MVM tanszékkel tudtunk a mai napon előállni. Az MVM-mel nem új keletű a szerződés, egy nagy vállalatról beszélünk, de a vállalat mögött különböző cégcsoportok vannak, és különböző kutatásfejlesztési együttműködések eddig is voltak, illetve az MVM vállalatoknál dolgoznak nálunk végzett hallgatók, és elkezdtünk beszélgetni egy bő fél évvel ezelőtt az MVM vezérkarában, hogy hogyan tudnánk ezt a kapcsolatot erősíteni. Így született meg egy együttműködési megállapodás, ennek több lába van, egy jövőbeni innovációs és kutatásfejlesztési együttműködés, kötöttünk külön duális szerződést, 30 egyetemi hallgatónak van lehetősége arra, hogy az MVM-nél szakmai gyakorlatot töltsön, és akkor formálódott az MVM tanszék megnyitásának a gondolata, ami de jure megtörtént, most már azok a tantárgyak szakmai kidolgozása folyik, amelyek szeptembertől, jövő tanévtől elérhetőek lesznek. Ez egy közös win-win helyzet. Egyrészt nekünk nagyon fontos a vállalatnak az erkölcsi anyagi támogatása az egyetemen, nagyon fontos, hogy a hallgatóink általuk is gyakorlatorientált képzést kapjanak. Fontos abból a szempontból is, hogy az MVM tanszék áttételesen a hozzánk érkező érdeklődő motivált hallgatók számát tudja növelni. Nagyon fontos, hogy a tanszék vezetője vállalati szakember lesz, aki dolgozik az MVM-nél, tehát ez egy tényleges olyan gyakorlati tudást, tapasztalatot tud behozni a képzéseinkbe általában, mérnöki képzésbe, illetve olyan multidisziplinális MVM tárgy kidolgozását is eredményezte. Ez zajlik mostanában, ami a hallgatóink számára lehetőséget fog biztosítani egy elmélyültebb szakmai ismeret megszerzésében.
Eredményes évet zárt a Magyar Vöröskereszt zempléni kistérsége. Grubert Roland megyei igazgató évértékelőjében elmondta, a tervezett programjaikat sikerült megvalósítani, amely által 2024-ben is megfelelő számú donor jelent meg a véradásokon.
A véradás szervezés az egy olyan feladat, amely minden napra munkát ad a Vöröskeresztnek, az önkénteseknek, munkatársoknak. A 2024-es év is egy olyan volt, és azt gondolom, hogy az egy sikeres év volt véradás szervezés szempontjából, amikor sikerült azokat a terveket elérnünk, amelyeket terveztünk. Nyilván voltak ebben is hullámvölgyek, vannak azért előre tudható nehezebb időszakai, ezek a iskolai szünetekre tehetőek, a nyári időszakra, ugye nagyon meleg volt a nyáron. de ezeket mind sikerült áthidalni, és egy, azt mondom, hogy nagyon aprólékos és aktív szervező munkával sikerült elérni azt, hogy ugye a vérhiányról egyáltalán évek óta nem beszélünk, sem a média, sem és nincs ilyen. Nyilván van olyan, amikor a véradó kedve egy picit kisebb, ezek a nyári időszakok, ekkor pedig különböző akciókkal vagy kampányokkal próbáljuk a véradásra felhívni a figyelmet, ami egy nehéz feladat, mert egy olyan dolgot kampányolni, ami gyakorlatilag minden héten szükség van rá, vagy egy napi egyenletességet, vagy heti egyenletességet kell produkálni, ez egy nehéz dolog, de rendre kitalálunk valami olyan, vagy a kollégák kitalálnak rendre olyan meglepetéseket, olyan újításokat, ami azt gondolom, hogy mindig egy picit jobban fel tudja hívni ennek az ügynek a fontosságára a figyelmet. 1939 óta, amióta szervezett vérellátás van ebben az országban, azóta a Vöröskeszt szervezi az önkéntes víradókat. Nyilván nagyon sok minden változott az elmúlt 70-75 évben ezen a területen, elsősorban orvosszakmai szempontból, ma már egészen máshogy néz ki. Egy véradás rettentő modern eszközökkel, modern körülmények között zajlik egy véradás, direkt nem azt mondom a vérvétel szó, de a vérnek a levétele, mint mondjuk volt ez az 1960-as vagy 70-es, de akár a 80-as években is. Lakosságszámra számolunk elsősorban, ebből kijön egy fajta olyan tervszám, ami így hívjuk, hogy tervszám, amit szeretnénk elérni. Ami nagyon fontos számunkra az a heti egyenletesség, tehát nem lehet úgy dolgoznunk, hogy ebben a hónapban vagy ezen a héten adtak 1000-en, és a két hétig senki nem ad, hogy a feldolgozott vérkészítmények között vannak olyan készítmények, amelyek csak pár napig eltarthatóak, és ezeknek is minden vércsoportból rendelkezésre kell, hogy álljon a nemzeti vérkészletben, de erre már olyan gyakorlat és olyan rutin van a megyében, hogy a nagyvárosok általában mikor szokták szervezni a városi véradó napjaikat, kisebb településekkel nyilván az egy másik rendszer szerint megyünk körbe, és akkor erre jönnek még az aktuális esetleg olyan plusz véradások, amiket be kell tervezzünk. Úgy működik a vérellátás rendszere, vagy az önkéntes véradó mozgalom, hogy általában úgy működik, hogy amikor valaki vért ad, ő nem tudja, hogy kinek ad vért, mi pedig amikor meghirdettünk egy Sátoréhelyi véradónapra, azt szeretnénk, hogy 80-100-an jöjjenek, és tudjuk, hogy Sátoréhelynél 300 véradó, most csak mondok egy számot, hogy nem tudjuk, hogy ki az a 100, aki el fog jönni, viszont azt tudjuk, hogy általában mindig eljön 100 fő, és ez a rendszerben ez az, ami óriási dolog, hogy a rendszeres véradókra nem név szerint, hanem mint véradó mozgalomra mindig lehet számítani, és ez adja a véradó mozgalomnak az alapját, és gyakorlatilag az egészségügyi rendszernek a biztonságát.
Regionális híreink végén az időjárásról. Kedden továbbra is általában derült napos idő várható, de a felhőzet a délnyugati-nyugati tájakról délutántól kissé kelet felé terjeszkedik, miközben estétől határozottan vastagodni kezd. Csapadék nem várható, a délkeleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 4 és 8 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 10-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Tisztelet az elődöknek címmel jelenik meg Varga Kamil könyve. Újra lehet szavazni az érsekkerti platánfára. Hurka, kolbász és tepertő is lesz a Sóstói Múzeum faluban szombaton. Ezek mai műsorunk főbb témái. Hamarosan 4 fejezetből álló könyvet ismerhetnek meg az olvasók, Tisztelet az elődöknek címmel. Az írásokat a több mint 550 évből a gyöngyösi alsóvárosi ferences plébánia káplánja készítette el, a Jászok, a Ferencesek és Mátyás király kapcsolatáról. A részletekről Varga Kamil ferences káplánt hallják.
Igazából a 4-es számnak önmagában nincs jelentősége, hanem annak, hogy több mint 550 évvel ezelőtt fixen letelepedtek a ferencesek Jászberényben. Mátyás király és Igari Fábián tartományfőnök kértek engedélyt a pápától, hogy a kolostort és a templomot elfoglalhassák. Ebből a több mint 550 évből egy néhány tanulmányt készítettem, amelyek úgy, ha nem is az egész kort ölelik föl, de hát mégis megemlékeznek arról, hogy milyen jól megvoltak együtt a Jászok meg a ferencesek. Ez különösen az én életemben igaz, hiszen én mind a két kategóriába beletartozom, Jász is vagyok, meg ferences is. Az újságíró iskolában mondták, hogy a témák mindig az utcán hevernek. És Mátyás királyról esett szó a televízióban is, rádióban is, talán még az írott sajtóban is, és akkor gondoltam, hogy egy fejezetet én is hozzáteszek ehhez, Mátyás király hitének alakulásáról, biztos sokkal kevesebben emlékeztek meg, így aztán gondoltam, hogy majd én ezt a kérdést megvizsgálom, kiegészítve azzal, hogy a vallásosságán belül a ferencesekhez hogyan kötődött. Hát mivel ezek a levéltári anyagok zömmel latinul íródtak, én pedig magyarul is nehezen tudok, nem hogy latinul, így kénytelen voltam a forráskiadványokat felhasználni. Elődeim, nagy tudású történészek lefordították vagy kiadták nyomtatva Mátyás királynak a levelezését, főleg ezeket használtam fel. Életrajzi adatokban elszórtan néhány helyen szerepel egy-két dolog, és ezeket próbáltam úgy jól összegyűjteni. Ő egy ember volt. Voltak hibái, jó tulajdonságai. Talán a történelem folyamán kicsit idealizáljuk az ő életét, politikáját, minden egyéb dolgot, de hát ő is mégiscsak egy teljes egészében egy ember volt, hibáival, nehézségeivel és jó tulajdonságaival együtt, hiszen Mátyásról általában az ő pozitív dolgait emlegetjük föl, különösen az, hogy 1490 után sok nehézség, szomorúság, bánat, főleg aztán Mohácsi vész következett az országra, ami egy teljes tragédiai és csőd volt. Tehát ő egy igazi ember volt, korának embere, amit tudott, megtett.
...2024-ben az Egriesek kert platánfája lett a közönség szavazás eredménye alapján az évfája kitüntetés birtokosa, és ezzel tovább jutott az Európai Évfája címért való versenybe. A részletekről Eged István Renátó, a Városgondozás Eger Kft. Ügyvezető igazgatója szólt.
Nagyon szoros verseny volt a tavalyi, és nagyon örültünk, hogy az érsekkerti platánfa lett Magyarország évfája 2024-ben. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki leadta a szavazatát a fára. Van következő forduló is, hiszen ugye a Magyarország évfája indul az Európa évfája címért is 2025-ben. Ez a szavazás már el is indult. Ez egy nemzetközi szavazás, több mint egy tucat ország vesz részt ebben, több százezer ember szavaz, és Magyarországot Egri érsekkelti platánfa képviseli. Tehát a szavazás elindult, úgyhogy én arra szeretnék buzdítani minden kedves hallgatót és érdeklődőt, hogy adja le a szavazatát az interneten. Ez a Tree of the Year, tehát az évfája, .org, ez a honlap címe, ahol szavazni lehet. Ott kell megkeresni a érsekkerti platánfát, és ott lehet leadni a szavazatot. Csak egy e-mail cím szükséges hozzá, azon keresztül lehet megerősíteni. annyi, hogy most angol nyelvű a weboldal, de a képek alapján könnyen meg lehet találni az érsekkerti platánfát, ha valaki nem tud angolul.
Mi lesz, hogyha Eger nyeri ezt a címet?
Nagyon örülni, nagyon fogunk örülni, és mindenképpen egy szimbolikus győzelem lesz, hiszen a strandon lévő platánfa egyszer már megnyerte az Európai Éjfája címet, tehát az egy nagyon szép, illusztris eredmény lenne, hogy gyakorlatilag néhány száz méter távolságon belül ott van kettő ilyen gyönyörű, hatalmas és szép kort megélt platánfa, és mind a kettő megkapta Európai Éjfája címet. Na, azt gondolom, ez turisztikai szempontból is hasznos, hogyha ilyen látnivaló gazdagítja Egernek a turisztikai célállomásait.
Hurka, kolbász, tepertő és más finomságok. Többek között ezek várják azokat, akik február 15-én szombaton kilátogatnak a Sóstói Múzeum faluba. A 7. Nyírségi Disznótoros Fesztiválra és a 23. Nemzetközi Böllérversenyre több mint 20 csapat nevezett. Az indulók között lesznek határon túlról érkező társaságok is. A kulináris élvezetek mellett kulturális programokról is gondoskodnak a szervezők. Úrik Attillát, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Még több csapat lesz, mint eddig volt. Kb. 24 vagy 25 csapat regisztrált már. Erősebb lesz a nemzetközi jellege. Most már nem csak Kaplonyból és Nagykaposról jönnek, hanem Szatmárnémetiből is lesz egy olyan csapat, aki jön és főz. Sok új cég, baráti társaság is szeretett volna részt venni a Böllér Fesztiválon. Úgyhogy gasztronómiai csodából lesz bőven. Még több gyerekjáték lesz. Népi játékok, ökojátékok és modern játékok is lesznek a gyerekeknek a kedvéért. A buszjáratok azok hagyományosan a menetrendszerinti buszok is és a buszpótló autóbuszok is ingyenesen fognak járni 6 órától egészen délután 6 óráig. Ugye a belépés nyilvánvalóan ingyenes, 500 forintba kerül a gasztrojegy. Jöjjenek minél többen ki, kóstolják meg ezt a régi hagyományos magyar konyhát.
Végül Tamba Miklós szervezőt hallják.
A nemzetközi Böller verseny, amikor elindult, az úgy indult el napkoron, hogy 2 disznóvágásával zajlott, és onnan nőtte ki magát odáig, hogy most már 20 000-es látogatói létszámot tudhatunk magunkénak. Csapat létszámban ingadozott volt, amikor volt 30 csapat is a régi időkben. Most jelenleg 24 csapat az, akire számítunk. A vér az nem fog folyni, hiszen tavalyi évben is már úgy csináltuk, hogy a Madahú ZRT jóvoltából a Nyírmadei Vágóhidon dolgozzák, illetve hasítják nekünk a disznót, és úgymond hasítva érkezik a disznó a helyszínre. Természetesen az összes belszervével, illetve a hozzátartozó dolgokkal.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A Lourdi Szűzanya liturgikus emléknapja február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szentatya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A Szentatya mind fogalmaz. A betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket. A remény nem csal meg, sőt a próbatétel idején megerősít bennünket. Vigasztaló szavak ezek, de kérdéseket vethetnek fel, különösen azokban, akik szenvedést élnek meg. Fogalmaz Ferenc pápa majd hozzáteszi. Például, hogyan maradhatunk erősek, amikor testünket súlyos, bénító betegségek sújtják, és esetleg az anyagi lehetőségeinket meghaladó kezelésekre szorulunk, vagy amikor a saját szenvedésünkön túl azok szenvedését is látjuk, akik szeretnek bennünket, mellettünk állnak, de azt élik meg, hogy nem tudnak segíteni rajtunk. Ilyen körülmények között megérezzük, hogy a sajátunknál nagyobb erőre van szükségünk. Isten segítségére szorulunk, az ő kegyelmére, az ő gondviselésére. arra az erőre, amely az ő lelkének az ajándéka. Majd Ferenc pápa arról elmélkedik üzenetében, hogy milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Az Isten jelenlétét meghatározó három szempontot fejt ki: a találkozást, az ajándékozást és a megosztást. Majd üzenetében Ferenc pápa a betegek mellett a róluk gondoskodó testvéreket is megszólítja. Most ebben a jubileumi évben különösebb szerepet kaptok, mint valaha. Közös utatok jel mindenki számára, az emberi méltóság himnusza, a remény éneke, amelynek hangja nem áll meg a kórházi szobákban és ágyaknál, hanem buzdítja és bátorítja a szeretetben az egész társadalom kórusát, egy olykor nehezen megvalósítható, de éppen ezért gyönyörködtető és erős harmóniában, amely képes fényt és meleget vinni oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Fogalmazott Ferenc pápa a betegek 33. világnapjára írt üzenetében. Egerben a betegek világnapja alkalmából a fájdalmas anya szervét a templomban február 11-én, kedden 17 órakor dr. Ternyák Csaba egriesek szentmisét mutat be a betegekért és az egészségügyben dolgozókért. Ez alkalommal az idős beteg hívek a betegek szentségében részesülnek. A Heves vármegyei Markot Ferenc kórház vezetése és munkatársai is részt vesznek a szertartáson, amelyet a Szent István Rádió közvetít. Súlyos elmezavarban szenved a férfi, aki felmászott a Szent Péter Bazilika főoltárára és megrongálta a gyertyatartókat, közölte a szentszéki szóvivő. A közösségi oldalon péntek este terjedtek el a bazilikában tartózkodóktól rögzített felvételek. Egy férfi hátizsákkal a vállán felmászott a főoltárra, letépte az oltárt borító fehér terítőt, majd a földre döntötte az oltáron sorakozó 6 gyertyatartót. A bazilika biztonságát felügyelő őrök azonnal intézkedtek, és a férfit a földre teperték. A Vatikán által közölt információk szerint az elkövető román állampolgárságú. Súlyos elmezavarban szenvedő személyről van szó, akit a vatikáni hatóságok kiadtak az olasz szerveknek, hangoztatta Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Az 1800-as évekből származó gyertyatartók helyreállítási költségét 30 000 euróra becsülte. Magyarországon február 9-e és 16-a között 18. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával. Idén már több mint 60 településen közel 200 programmal várják az érdeklődőket határon innen és túl. A Nagy-Britanniából indult és már több mint 20 országban jelenlévő mozgalom a házasság a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására kívánja ráirányítani a figyelmet, segítséget nyújtva a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek is. Hazánkban idén a hét mottója: beszélgessetek a házasságotokért. Ipolyi Arnold 1823 és 1886 között élt, emlékezete címmel a Tudós Pap értékteremtő, értékmegőrző életéről és munkásságáról jelent meg kiadvány. A Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány szervezésében könyvbemutatón ismertették az Ipolyi Arnold emlékezete című kötetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen február 6-án. Születésének 200. évfordulóján az Egri Főegyház megyében konferenciával emlékeztek Ipolyi Arnoldra, aki 1860-tól 12 éven át a Főegyház megye papjaként szolgált. A jelen kötet az ott elhangzott előadások szerkesztett változatát közli. A megjelenteket Zombori István történész köszöntötte, rámutatott: a kötet hozzájárul ahhoz, hogy Ipolyi Arnold munkássága és jelentősége teljesebb képet adjon és fennmaradjon az utókornak. Ternyák Csaba egriesek egyebek mellett arról beszélt, hogy mit köszönhet Eger Ipolyi Arnoldnak. Benedek pápa költői kérdését idézve, miszerint ha Európából elvennék azt, amit a kereszténység adott a kultúrában, művészetekben, építészetben, a zenében, akkor vajon mi maradna? A kereszténység talaján született meg az az Európa, amelyben élünk. Ha erre alkalmazzuk ezt a mondást, akkor is helytálló, hogy vajon mi maradna Egerből, ha elvennénk azt, amit a katolikus egyház adott hozzá. Ipolyi Arnold is sokat tett a műemlékvédelem a művészetek pártolásáért, valamint az egyetemen is bevezetett néhány képzést. A Bélhámorkúti apátság templom első részletes leírását is neki köszönhetjük. Most Ternyák Csaba egrérseket hallják.
Ez a kötet lényegében annak a konferenciának az anyagát foglalja össze, és igyekszik Ipolyi széleskörű tevékenységét bemutatni a szakavatott szakértőknek az írásai alapján. Már Hoppál Péter előjáró beszéde leszögezi, hogy ennek a kötetnek a célja a tudós pap szellemi hagyatékát felfedezni és értelmezni. Gazdag ez a hagyaték, és nagyon széleskörű. Egyfajta tudós polihisztornak is tekinthető, úgy látom, hiszen annyiféle témakörben mozgott otthonosan, és segített sokakat abban, hogy tudósként tovább folytassák azt a munkát, amit ő számos területen úttörőként elkezdett. Itt a műemlékvédelem, a mesék, a mondák, lehetne sorolni, szinte minden cikk, ami ebben a könyvben található, az egy-egy új területre mutat rá. Ugyanakkor ő egy tudós pap volt, és hát óhatatlanul én papként azért mégiscsak úgy tekintek rá, mint egy papi emberre, mint egy püspökre, aki ilyen szempontból számomra is példa, hogy hogy lehet az, hogy valaki papként, püspökként ilyen tudós munkát tud végezni. Ritkán fordul elő az papok és püspökök között a mai világban, hogy hasonló teljesítményre lennénk képesek. Általában a papi embereket a lelkipásztori szolgálat vagy az egyházkormányzati feladatok elragadják, még azokat is, akik egyébként tudós emberek, és hát akkor utána tudományra kevesebb idejük marad.
Csorba László történész egyebek mellett Ipolyi levelezéseiről beszélt, hangsúlyozta, grafomán korszakban élt a tudós pap. A levelezésekből a köztörténeti folyamatok apró mozzanatait, valamint a személyiségének az írásban megnyilvánuló képét is rekonstruálni lehet. Csorba László történészt hallják.
Ez egy grafomán korszak volt, ez mindenki tudja. Talán nem annyira, mint a 18. század, amikor ebéd után ugye a társaság szétszórozott a kastélyba, és levelet írtak egymásnak. Délután, amikor összetalálkoztak, akkor felolvasták az egymásnak itt leveleket. Tehát ehhez képest a 18. század már egy kicsit racionálisabb volt, de még elképesztően grafománok a legnagyobbak. Ugye ezért is örök tragédia például, ugye Deák Ferenc ugye elégette a saját levelezését, így aztán csak amit ő elküldött, ugye azt találjuk meg, amit ő kapott, azt nem, mert ezekből valóban még, ez még egy olyan korszak, amikor még van arra esély, hogy részben a köztörténeti folyamatok apróbb mozzanatait, részben pedig a személyiségnek az írásban megnyilvánuló képét is tulajdonképpen az írott anyagból rekonstruálni lehet. A mi korunkban ez az elégtelen nehéz, ugye, mert a telefon révén egy csomó minden, már csak az marad meg, hogy mit írtak le abból, hogy a telefonon mit beszéltek, de ezért is nagyon fontos ez a jelzés, tehát, hogy még biztos, hogy az Ipolyi kutatás a levelezésből sok mindent fog meríteni. Az Ipolyi kutatás, amelyik nyilvánvaló, hogy folytatódni fog, mert az egész kötetből végsősorban lenyűgöző módon árad egy személyiségnek ez a lenyűgöző formátuma. Részben azt mondta, hogy polihisztor, ez így van, ez egy elképesztő műveltség, ugyanakkor ő ennek bizonyos ágaiban volt egészen aktív, és ezek persze egymást felerősítették. Tehát ugye a szellemi folklórral foglalkozó néprajztudós, aki tehát a beszélt gondolati örökséget vizsgálja, az a roppant közel van az épített örökséget őrző tudóshoz, és a műemlékvédő, aki gyakorlott levéltári tudásával a dokumentumokat gyűjti az adott műemlékhez, az a legklasszikusabb és legtisztább történészi munkát végzi. És hogyha ezen belül azt a bizonyos források bizonyos irányokba elviszik, akkor képes arra, ami nála fokozatosan feltűnik. Arra ugyanis, hogy a dolgok mögött van egy olyan, a 19-ben még lehetséges, ilyen polihisztor alapú, az egész tágasságát átfogó gondolkodás, ami annyira találó, annyira jó, hogy aztán, amikor a szaktanulmányok megszületnek, akkor mindig lehet benne érezni, hogy mi az a végtelenet távlat, aminek ő egy konkretizálást végzi, egy csalóközi falucska templom romjánál, egy kapu bejárat, egy kis oszlopfej csonkjából, ugye, európai távlatokat tud megragadni.
Szulovszky János történész, a kötet szerkesztője hangsúlyozta, nem a mai kor tudása alapján, hanem a korabeli ismeretek szerint kell értékelni elődeink munkásságát. Hiszem, hogy a Szentlélek vezette Ipolyit, azért tudott észrevenni olyan dolgokat, amit mások nem láttak meg, mert hűséges és engedelmes eszköze volt a Szentléleknek. Nyitott volt a múltra, sokat olvasott, Bécsben tanult, ahol a világegyházban, nagy rendszerben, nagy távlatokban gondolkodtak. Ez hatott életére és munkásságára. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, közölte szerkesztőségünkkel Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patak vizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egri érsek bora címet elnyert borok kóstolására, gyerekeknek alkoholmentes szőlőmustot kínálnak, valamint a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Élet a lélekben lelki gyakorlatot, más néven Szentlélek szemináriumot szervez a Sátoraljaújhelyi Szent István király főplébánia és a Hegyközi Karizmatikus Megújulás szervező közössége 2025. február 13-a és április 10-e között minden csütörtökön 18 és 20 óra között a Sátoraljaújhelyi főplébánián. Jelentkezési határidő február 10-e hétfő. A jelentkezési lapot kérni lehet Sátoraljaújhelyben a Szent István király főplébánián, továbbá Pálházán, Sárospatakon és Hollóházán, szintén a plébánián. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kristan Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Egy meg egyből, hogy csináljak hármat. Ámításból hogy építsek házat, ha nem tudom jól, már is a pálcáért nyúl. A lélek tanár úr. Szép tanárnők, nagy bölcselők, tudós papok. Hálás vagyok, ha sok-sok tudást átadtatok. S bár emlékszem még, s megvannak mind a jó válaszok, mégis pálcáért nyúl az élet tanár úr. Néha már a megfejtésnél járok, s látom azt is, hogy csinálják mások, bár nem tetszik nyúj, a bölcs ember holtig tanul. Miért baj, ha marad néhány nyugodt éjszakán? Miért baj, ha pár barátom eltalál hozzám? Miért baj, ha nem fordulok minden szél után? S reggel még hasonlítok rám. Csináljak hármat, ámításból hogy építsek várat, hogy feleljek jól egy rossz tanárnak, tanulni kell vadul. Néha már a megfejtésnél járok, a tábla előtt emelt fővel állok, látom azt is, hogy csinálják mások, s ha nem tetszik júj, már is a pálcáért nyúj. Élettanár úr.
A régió sportja.
Az Európa bajnoki bronzérmes volt DVSC játékos Vámos Petrát választották a Metz kézilabda csapatának szurkolói a hónap játékosának. A harmadik gyöngyösi sportbálon egy modern rekordtán futópályához járulhattak hozzá a résztvevők. A nyíregyházi Continental arénában rendezték meg az Ovi kosárkupát. A hagyományokhoz híven értékelt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európa bajnoki bronzérmes volt DVSC játékos Vámos Petrát választották január legjobb játékosává a francia bajnoki címvédő és listavezető Metz női kézilabda csapatának szurkolói. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint Vámos a szavazatok 51%-át kapta a voksoláson. A külön díjat szerdán a Brest-Bretagne elleni bajnoki rangadón adják majd át a magyar irányítónak, aki eddig 32 lövésből 28 gólt szerzett a francia javonalban, a bajnokok ligájában pedig 41 találatnál jár. A harmadik gyöngyösi sportbálon egy modern rekordtán futópályához járulhattak hozzá a résztvevők, és a hagyományokhoz hűen átadták az elmúlt év legkiemelkedőbb sportolóinak járó kitüntetéseket is. A részletekről Juhász Pétert, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Nagyon nagyszerű tím jött össze itt az elmúlt évek során, akik tényleg, azt kell, hogy mondjam, hogy minden szabadidejüket és munkaperceiket is rááldozták erre a közös munkára. Tehát itt nem csak a Sportfólió Kft.-re gondolok, hanem a Gyöngyök Mátra Művelődési Központra, vagy a helyi városi televízióra is ugye nyugodtan kiemelten mondhatom. És szerencsére a vállalkozó végét is sikerült megfogni, vagy elérni, ugye ebben Bezzeg Attila vállalt oroszlán részt, és több olyan vállalkozói segítség is jött, amely, hát mondjuk így, hogy jutányos baráti áron segítette a rendezvényt, és ebből lett egy olyan összefogás, aminek én úgy érzem, hogy most a harmadik évét tapossuk, és ha egy kicsit nosztalgiázni szeretnék, akkor én már 20 évvel ezelőtt is benne voltam egy szervezőbizottságban, amikor még bizony éppen, hogy csak voltunk ilyen 60-70-80-an, és akkor hát már az is egy nagy szám volt. Aztán ott is volt egy-két év, és utána óriási szünet. Most ehhez képest a változásokat nyilván adja egy lehetőség, hogy van egy nagy csarnok, sokkal több sportoló van, megszaporodtak a szakosztályok. Szerencsére Bezzeg Attilának köszönhetően a vállalkozókat is sikerült elérni, megérinteni és bevonni ebbe a nagyszerű eseménynek a megszervezésébe. Volt ennek egy díjátadó rész, egy ünnepi keretet adott ennek az egész bálnak, illetve hát volt egy buli része, mert azért sok munka után nem árt, hogyha néha gőzt ki tudja ereszteni az ember, és olyan közegben, sportolói közegben, vagy sportbaráti közegben, ahol tényleg mindenki jól érezhette magát, én úgy gondolom. A mai számítások szerint ez még nem egészen pontos, de tényleg több mint 1 millió forinthoz közeli összeg jött össze, és én úgy gondolom, hogy ez így nagyon jó összefogás mutat a tekintetben, hogy a sportnak mekkora ereje van a városban. Azt kell tudni, hogy jelen pillanatban a Kömlei Károly sporttelepen van egy olyan salakos futópályasáv, amin ugye a diákok alapvetően maximum egy diákolimpia megyei döntőt tudnak rendezni, de nagyon sokan futnak szabadidő jelleggel, és mi ott szeretnénk ezt a pályát megvalósítani. Amit már most mondok előre, nyilván nem tudja azt sok ember, hogy ez több 10 millió forintba kerül. Ez az 1 millió forint az én meglátásom szerint egy jó tervezésre, vagy egy pályázati önerőbe való bekapcsolódásra mindenképp elég, de a legfontosabb, hogy egy ilyen fórumon, ahol ugye több mint 500-an vettek részt a bálon. Szem elé került egy olyan megvalósítandó cél, ami nem csak a sportolókat, hanem a város lakosságának az érdekeit is egyaránt tudja szolgálni, és hát, hogyha ez a dolog még tud tovább duzzadni.
A nyíregyházi Continental Arénában rendezték meg az Ovi Kosárkupa fordulóját. Az Ovi Kosár program célja, hogy a legkisebbeknek is kedvet csináljon a sportákhoz. Dr. Molnár Andreát, az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány elnökét hallják.
Büszkék vagyunk rá, hogy évek óta partnerségi megállapodás van a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, akikkel karöltve, illetve a helyi sportegyesülettel karöltve ezt a Ovi Kosárkupát meg tudjuk rendezni. Ez most már a harmadik alkalom itt Nyíregyházán, és nagyon büszke vagyok a helyi csapatokra, a helyi óvodapedagógusokra és a gyerekekre, mert fantasztikus, hogy minden évben 100 feletti létszámmal, sőt volt olyan alkalom, amikor 200 fölötti létszámmal vettek részt ezen a kupán, és hát az indítatás az, hogy ugye az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány már számos sportágban megrendezte ezt a kupa sorozatát, a kosárlabda most a legújabb sportág ebben a sorban, tehát a foci, kézilabda, tenisz, tollaslabda, röplabda sportágak mellett a kosárlabda is megjelent. A gyerekek minden mozgást szeretnek, minden labdajátékot szeretnek, ebben a korban ugye az a lényeg, hogy ilyen játékos mozgásokkal, játékos feladatokkal megszerettessük velük a mozgást. Igazából persze vannak olyan gyerekek, akik jobban húzódnak a kosárlabdához, vagy ugye a foci az mindig nagy kedvenc. Én szerintem ez az óvodapedagógusokon múlik, hogy melyik sportág kerül a szívükhöz igazán közel, illetve nagyon nagy szerepet játszanak a helyi sportegyesületek, akik be tudnak menni az óvodákban megépített Ovi sportpályára, és ott akár heti, napi szinten tudnak foglalkozni a gyerekekkel. Az országban most már több mint 500 óvodában építettünk ilyen Ovi sportpályát, nincsen olyan megye, tehát olyan területe az országnak, ahol ne lennénk jelen pályákkal, és büszkén tudom elmondani, hogy Nyíregyházán az összes olyan óvodában van pálya, aminek az udvarán elfér. Egyelőre új sportágat nem terveztünk felvenni, ugye a kosárlabda tankönyvünk, a kosárlabda oktatási módszerünk is most került kidolgozásra a tavalyi évben, és most ennek a sportágnak a bevezetése és tesztelése zajlik országos szinten.
Most pedig Mohácsi Mátét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kosárlabda szövetség elnökét hallják.
Mi már a harmadik alkalommal rendezzük meg Nyíregyházan az Ovi kosárkupának az egyik állomását. Nagyon jó együttműködés van köztünk és az Ovi Sport közhasznú alapítvány között, hiszen ez a harmadik állomás, és idén még tervezünk egyet. Mindig cserélődnek a gyerekek, hiszen vannak, akik kiöregednek, vannak, akik elég idősek lesznek ahhoz, hogy már itt legyenek, és most is közel 130 gyerekkel tudunk egy tartalmas, játékos, kosárlabdával teli, mozgással teli délelőttet eltöltem itt a Continental Arenában, tehát nagyon örül ennek a szívem. Ugye a Nyíregyházi Sportcentrum keretein belül már Ovi kosár zajlik két óvodában, idén elindítottuk már az Ovi röplabda programunkat is, tehát aki a sportcentrumhoz jön, akár óvodás korban már két ilyen sportággal meg tud barátkozni, és kisiskolás kortól pedig a többi sportághoz is csatlakozni tud, úgyhogy bízom benne, hogy ez egy jó bemutató is itt az ovisoknak, és iskolásként visszavárjuk őket.
A hagyományokhoz híven évet értékelt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. A rendezvényen többen vehettek át elismerést, köztük Barta Dénes, aki a Zrínyi gimnázium csapataival 42 alkalommal szerepelt a Diákolimpia országos döntőjében. Tordai Ilonát, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség elnökét hallják.
A 2024-es évünk nagyon tartalmas volt, nem csak azért, mert egyébként világesemények szintjén is olimpiai év volt, hanem a Vármegyei Szövetségben is nagyon sok programunk volt, amit megszerveztünk. Egy kapus bravúrt képző programban vettünk részt, két strandkézilabda tornát szerveztünk, a meglévő programjaink mellett a jump utánpótlás játékvezetői programot megszerveztünk, a parasport területén is újabb és újabb rendezvényeken vettünk részt, és segítettük hozzá a fogyatékkal élőket ahhoz, hogy részt vehessenek egyébként a kézilabda örömeiben, úgyhogy azt gondolom, hogy nyugodtan dőlhetünk hátra, és egy kicsit egy nyugodtabb időszakkal bátran tudjunk megálmodni a következő éveknek az eseményei. 2025-ben most már a program naptárunk a stabilan beállt, úgyhogy azokat az eseményeket, amelyeket felsoroltam, ezek 2025-ben is várhatóak lesznek. A Jump játékvezető utánpótlás programunk ugyanúgy el fog indulni januárban, ennek májusban lesz egyébként egy vizsgája, valószínűleg az ősszel ugyanúgy részt fogunk venni egyébként a parasportban, strandkézilabda tornát szeretnénk rendezni, és a Junior nemzetközi utánpótlás tornánkat pedig szeretnénk egy új köntösbe öltöztetni, és azt is szeretnénk a nyáron megszervezni.
Torda Ilona elmondta véleményét a kiváló női Európa-bajnokságról is.
Két évvel ezelőtt is voltam Európa-bajnokságon, de most, amikor kint voltam, akkor nagyon várták az EHF szervezői, hogy a magyar szurkolók megérkezzenek, mert megelőzte a hírük, és egy nagyon jó atmoszférát, hangulatot teremtettek Debrecenben, és azért élőben látni a magyar csapatot, ahogyan küzdenek, amilyen szenvedéllyel nem engedték el ezt a bronzérmet. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek felemelés, megtisztelő élmény lehetett volna, és én ugye láttam a francia válogatottat pont egy évvel ezelőtt ugyanabban az időpontban egy világbajnokságon, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy egy világbajnokot tudott a magyar csapat legyőzni.
Most pedig Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Én úgy gondolom, hogy ez nekünk kötelességünk, hogyha a vármegyei sportról van szó, hogy akkor közszereplőként ott legyünk, jelen legyünk, és támogassuk azt a közeget, amely úgy gondolom, hogy nagyon sokat tesz Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei sportjáért, és hogyha a kézilabdásokról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy ez abszolút igaz. Tehát valóban példaértékű munkát végeznek, és jó látni azt, hogy rengeteg fiatal kapcsolódik be ebbe a munkába. Évről évre látjuk azt, hogy vannak új arcok, akik akár a sportterén, akár mondjuk éppen a játékvezetésben, vagy éppen a háttérmunkában bekapcsolódnak ebbe a közösségbe, és úgy gondolom, hogy ez tényleg valóban egy olyan közeg, amely nagyon sokat tesz azért az egészséges életmódért, amelyet mi sokszor tűzünk ki az ászlónk a más projektekben is. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye kézilabda sportjáért él és dolgozik. Itt ennek a gyönyörű sportnak nagyon komoly múltja van, és nagyon bízunk benne, hogy nagyon komoly jövő előtt is áll, hiszen azért akár, hogyha a nemzeti sikereket nézzük, hiszen mind férfi ágon, mind női ágon, az elmúlt év úgy gondolom egy nagyon sikeres év volt, ráadásul most ugye egy női ebén bronzzal zártunk, én bízom benne, hogy ez egy újabb löketet ad majd, nem csak országos szinten, hanem vármegyei szinten is, és egyre több gyerek kap majd kedvet ahhoz, hogy ebben a sportban kipróbálja magát, és hát bízunk benne, hogy a későbbiekben pedig akár diákolimpián, akár valóban olimpián találkozhatunk majd velük innen a vármegyéből is, és csatlakoznak majd ahhoz a lépes és neves társasághoz, amelyet akár mondjuk Tarnavölgyi Gergely vagy Harsányi Gergely fémjelez.
A rendezvényen többen vehettek át elismerést, Köztük Barta Dénes, aki az Rényi Gimnázium csapataival 42 alkalommal szerepelt a Diákolimpia országos döntőjében.
Óriási feladatot vállaltam, hisz akkor Máton Árpék országos másodikok voltak, és Jósva igazgató úr azért vitt engem oda, mert tudta, hogy ott az iskolai szinten kézilabdáztam, atletizáltam, és Karnonszki tanár urat kellett felváltanom. És ez óriási siker kezdődött meg, rögtön a második évben már országos döntőbe jutottunk, és ahogy ez a kézilabdában volt, meg volt alapozva, mi azt helytáltunk, és folyamatosan jöttek a sikerek, és az a legfontosabb, hogy egymásra tudtuk építeni a csapatokat, és így kialakult egy olyan felépített stáb, amivel mi szinte az egész országot meg tudtuk verni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak. We'll be right back.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.